lakóskának, ami azért lila, mert az ókát terítő színe lila lenne, ha lenne lila terítő, majd lehet, hogy fogunk szervezni, téma részében zöld egyébként az ókát terítő színe, néha egyszer van piros, húsvétkor is majd lila, egyszer fekete és egyszer fehér is. Mi általában a fehér, ami egy semleges szín, vagy minden szín magába foglal, azt tudtuk használni, de ma lila a Zoltánnak a színe. Lakoskát egyébként az Isten tisztelet után mindenki nyugodtan hazaviheti, ma nincs itt Zsuzsa, aki ilyenkor össze szokta szedni és bedobálja abban a házban, ahol ők, akik, tehát mindenki hazaviheti emlékbe ezt a lakoskát. Ennek a kinyitott jobb oldalán vannak az ének dallama, bal oldalán a szöveg, az 545-ös éneket énekeljük.
Verstől Jézus pedig Észrevévén ezt, eltávozott onnan, és követte őt nagy sokaság, és ő meggyógyította mindnyájukat. És megfenyegette őket, hogy őt ismertté ne tegyék, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt: Ime az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelte, lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng és nem kiált, az utcákon senki nem hallja szavát, a megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, még nem diadalomra viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Eddig olvassuk a Szent Igét. Kedves gyülekezet, az embereket, mióta társadalmak, országok léteznek, mindig foglalkoztatta az a gondolat, hogy kinek kellene vezetni az országot, a közösséget. A mai igénk is erről szól, ki az, akit kövessünk, milyen típusú személy az, akiben Isten kedvét leli. Itt az előző fejezet, a 11. fejezet második verse keresztelő János kérdését fogalmazza meg, és ez a mi kérdésünk vele együtt is, ez pedig így szól, börtönből kérdezi keresztelő János: Te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Izrael népének volt egy várakozása arról, hogy milyen is legyen az a személy, az a vezető, aki a nép élére áll, és akiben Isten akaratát ismerhetjük fel, tisztelhetjük, akit követhetünk, akiben reménykedhetünk, hogy mindent, amit várunk, véghez visz majd. Annak idején, amikor Egyiptomban várta Isten népe a szabadítót, akkor is lehettek elképzeléseik arról, hogy milyen típusú ember legyen, aki majd a vezető lesz. Ha valamit gondoltak, akkor az nem volt benne a gondolataikban, hogy legyen például dadogós. Tehát olyan ember legyen, aki nem tud beszélni a nép előtt, hanem akinek közvetítő kell, ezért nem azért, mert olyan gőgös, hanem azért, mert képtelen szót érteni az emberekkel. Ez eszükbe nem jutott volna. Pál apostol maga vallja be, hogy az általános vélemény róla az, hogy írásban ugyan meggyőző és erős, de hitvány a beszédje, a szónoklata. Nem tud beszélni. Sokkal jobb szónokok vannak. Nem tudom, ki az közülünk, aki látta a Király beszéde című filmet, ben van egy jelenet, szegény király megbirkózik valahogy élete első nagy beszédével, és megnézik a felvételről, a híradó felvételéről ezt a beszédet, és utána bevágják Hitlernek egy beszédét, aki hát nagyon meggyőzően és leengedlően szónokol, és a király egyik lánya, a későbbi mai királynő megkérdezi, hogy papa, miről beszél ez az ember? És azt mondja erre a király, azt nem tudom, de beszélni azt tud. Ő meg nem tudott beszélni, és mégis jelképté lett ebben a nagyon nehéz időben. Szóval valakit várunk, te vagy-e az eljövendő? Vagy más várjuk? Ez a kérdés. És akkor tovább lapozunk ennek a Jézusnak a különböző eseményeit rögzíti, itt találom a szinte az evangéliumi szerző, Máté apostol, ő az, aki írásba foglalta Jézus történeteit. Az előző fejezet végén találjuk azt a kis részt, amiben a szolgálatban elfáradt és kicsit kudarcot vallott tanítványokat fogadja az Úr, mert egyesek beszámolnak arról, hogy sikeres volt, amit tettek, még az ördögök is engedtek nekünk, mondják, mások meg megfáradtak és megterhelődtek, mert nem sikerült véghez vinni mindazt, amit az Úr rájuk bízott, és ott hangzik el az előző fejezet végén, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok, a lélek békességét adom nektek, vegyétek magatokra az én igámat, segítek nektek hordozni a terheket. És így aztán jutunk a mai fejezetünk be ahhoz, hogy Jézus vitatkozik a farizeusokkal és az írástudókkal, a hajdani, korabeli, vallási és politikai elittel, akik szintén abban éltek, hogy keresik a Mesiást, Istennek azt a képviselőjét, akiben leginkább tükröződik az örökkévalónak az akarata, akit érdemes és kötelező is követni ezen a világon, és meg volt a maguk elképzelése egy erőteljes, sodró, profétikus alkatról, aki hangosan, harsányan, lehengerlően beszél és hirdeti a maga igazságait, és nem lehet vele igazán vitatkozni, és ehelyett kapnak egy szelíd rabbit, akivel szintén nem lehet igazán vitatkozni, mert valahogy mindig neki van igaza, de ezt az igazát nem erővel képviseli, és akik képmutatók, akik formális igazságokhoz kötődnek csupán, azok mindig arra gondolnak, hogy milyen jó lenne kiiktatni a közéletből ezt a szemét, és rögtön az jut eszükbe most ennél a vitánál is, hogy Jézust el kellene valahogy takarítani az útból. Nem érdemes most belemennünk abba, hogy mi is váltotta ki a vitát, szokott vitáig, szombatnapi konfliktus az, amiből kinő azután a pusztító indulat, és ezért kezdtük itt az igét olvasni, hogy mikor Jézus ezt észrevette, eltávozott onnan, kitért előlük. Lehetséges, hogy forradalmat csinálhatott volna, hogy voltak olyan pillanatok, amikor ha elkiáltja magát, hogy fegyverbe, akkor sikerült volna valami kis belső harcot indítani zsidók ellen, mert hiszen nem az ellenség ellen kellett volna indulniuk, ott volt ugyan a római birodalom is, belátható volt, hogy nem lehet megszüntetni ezt a hatalmat, bár az ő történelmükben éppen az egyiptomi szabadulás adhatott volna erre is muníciót, gondolatokat, de lehet, hogy a képmutató írástudók és farizeusok ellen sikerre vihetett volna egy kis belharcot. Az egyik párt ellen a másik párt híveivel volt, vagy 3-4 párt abban az időben, amik összefogtak mindig Jézussal szemben. De te vagy én az eljövendő, vagy mást vágyunk. Ez a kérdés. Szóval eltávozott onnan Jézus, kitért a konfliktus elől, és a nagy sokaság őt követte. Nem részletezi itt az ige, hogy mit akartak, de abból, hogy Jézus mit tett, abból kitalálhatjuk, ő meggyógyította mindnyájukat. Ebből arra következtetünk, hogy az igazi problémájuk valamilyen fajta betegség, testnek, léleknek a baja, valami, ami nem engedte, hogy teljes életet éljenek, és Jézus volt az ő gyógyítójuk. Én az Úr vagyok, aki gyógyítót, hangzik egy helyük az igében, az Ószövetség tanítása. Erre vágyik leginkább minden sebzett lélek, mindazok, akiket megbántottak régen vagy most, akik gyöngének bizonyultak, akár a szervezetük, akár a lelkük, akár életük egy részében magukra maradtak a küzdelmeikkel, és talán olyanokban csalódtak, akiktől védelmet kellett volna kapniuk. Igen, ők bizalommal közelítettek Jézushoz. Nagyon szellemesen fogalmaz egyik zsidó-keresztény párbeszédben ismert bölcselő, Martin Bubernek hívják őt, aki válaszol arra a kérdésre, hogy vajon Jézus a zsidóknak a mesiása-e, és ő azt mondja, hogy ebben mi hadd ne nyilvánítsunk zsidók olyan határozott véleményt, mint a többiek, mint a pogányok, de azt el tudjuk fogadni, hogy nekik Jézus a messiásuk. Az ő számukra Jézus a felkent, aki meggyógyítja mindnyájukat, aki együtt érez velük. Nos, népszerűvé teszi Jézust ez a szolgálat, és az emberek szeretnének dicsekedni azzal, hogy ismerik azt a személyt, akinek van orvossága testnek és léleknek mindenféle problémájára, és aki kész segíteni azoknak, akik hozzáfordulnak. És erre ez a Jézus, akiről újra és újra föltesszük, akivel kapcsolatban újra és újra megfogalmazzuk a kérdést, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, nem azt teszi, amit a mai politikusok oly szívesen, szinte kötelezően tesznek, hogy igen, tessék elmondani mindenkinek, hogy itt van az igazság, hanem megfenyegeti őket, hogy őt ismerté, ne tegyék. Nem vagyunk ehhez hozzászokva. Tégy jót és mondd el mindenkinek, van Amerikában egy ilyen szlogen, amit politikusoknak szoktak általában mondani. Az igen, valami hasonlót mond egy helyütt itt az evangéliumokban Jézus szavai is ezek, hogy az emberek látva a ti jó cselekedeteiteket dicsőítsék mennyei atyátokat. Nagyon nehéz ezt így tenni, hogy az emberek észreveszik, hogy történik velük valami jó, de a mennyei atyának adják meg a dicsőséget. Szóval Jézus megfenyegette őket, hogy nehogy kiragasszák a plakátját bárhová, és nehogy osztogassanak kis kártyákat arról, hogy ő kicsoda, amint rajta van a telefonszáma, vagy legalábbis annak a segítőnek a elérhetősége, aki majd ápolja a továbbiakban a kapcsolatot, megfenyegette őket, hogy őt ismerté, ne tegyék. És akkor itt következik a várva várt személlyel kapcsolatban négy nem és egy igen, ami a Biblia szerint az Isten által elképzelt messiás ismérve. Aki mást vár, az teheti, de az nem az Isten küldöttét találja. Az lehet, hogy talál népszerű földi embereket, akiket ideig, óráig az akolmeleg miatt, vagy a különböző rafinált ígéretek, apró ajándékok osztogatása miatt érdemes követni, és idézőjelbe teszem ezt az érdemes szót, mert úgy tűnik, hogy minden az ő kezükben fut össze, és jaj, annak, aki másként gondolkodik, annak elveszik a hangját, annak elveszik a munkáját, a pénzét, esetleg a szabadságát és az életét is, voltak a történelemben ilyen pillanatok. Tehát te vagy, aki eljövendő, vagy más vágyunk, erre ez az Istennek a válasza itt. Ézsaiás könyvének egy idézetét találjuk, Ézsaiás könyve 42. részének, ezt idézi itt az evangélium, és azt mondja, itt teljesedik be Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt, imé az én szolgám, akit választottam, megállok azért ennél a kijelentésnél is, mert mi nagy urat várunk, valakit, aki nek az egész megjelenése, ruházata, közlekedési eszköze, szolgahada és a többi mind-mind azt hirdetik, hogy nála az erő, a hatalom, a méltóság, őt kell követni. Itt meg egy szolgáról hallunk. Valakiről, aki szolgál a Filippi beliekhez írott levélben, Pál apostol maga is mély meggyőződéssel korábban ugyan harcolt ez ellen a szolga ellen, de most elkötelezte magát mellette, és ezt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál erre a meggyőződésre jutott, hogy ez a hiteles személy. Keresztelő János kérdésére, hogy te vagy az eljövendő, vagy más várjunk, nem akar mást várni, mert Jézusban megtalálta Istennek kijelentését, Istennek élő igéjét, aki szolgai formát vett fel, aki szolgálni akart. Tehát ő az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli, lelkemet adom belé, és itt jön majd a pozitív belekapcsolatos kijelentés, ítéletet hirdet a pogányoknak, és a 21. vers az ő nevében reménykednek majd a pogányok, de ehhez majd a négy nem után, hadd térjek vissza. Szóval arról a személyről van szó, akit Isten szeret, akiben gyönyörködik, akiben a lelkét adta, aki a valóságos Istenről ad nekünk emberi képekkel és szavakkal kijelentést. Igen, Isten az embert is úgy teremtette, hogy benne tükröződjék az ő valósága, a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ezért nem akadunk most fönn azon, és nem kezdünk filozófálni vagy teologizálni, hogy milyen mértékig, százalékig valóságos Isten és valóságos ember, ezt meghagyjuk azoknak a teológusoknak, akik általában nem kint az emberek között élnek, hanem könyveik homályában csodálatos gondolatokat találnak ki, és teljesen rendben van az, amit ők csinálnak, de bennünket a látvány, a gyakorlat, a követendő példa érdekel most itt, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, ki az, akiben Isten kedvét leli, akiben az ő lelke van, aki az Istenről a legvalóságosabb képet mutatja ennek a világnak. Miért fontos ezt ennyire hangsúlyozni? Azért, mert mindnyájunkban él egy kép Istenről. Megközelíthetetlen, haragvó, szeszélyes, végtelen hatalmát ennek a porszemnek az állandó takarítására fordítja, akik mi vagyunk, akitől félni kell, akit nem lehet megszólítani. És most jön valaki, aki benne állítólag a valóságos Isten tükröződik, de ez egy gyenge Isten. Mint ahogy gyenge köztársasági elnökről is lehet beszélni, és ez nem azt jelenti, hogy nincs akarata, nincs véleménye, nem akar mindent uralni, nem akar maga alá gyűrni, bennünket szolgálni akar. Milyen vezetőre van szükségünk? Olyanra, aki szolgálni akar? Milyen Isten akaratát képvisel egy hadistenét, aki harcban áll, szüntelenül, mindenkivel? Vagy egy olyan istenét, aki meg akar érteni, és aki a gyengéket, azokat, akik lépést nem tudnak tartani a gyorsabbakkal, azt viszi, a karjaiban viszi, mint a jó pásztor. Jézus erről az Istenről beszél, és az ő szavai nekünk a hiteles Istenképről szólnak, sőt nem csak a szavai, nem csak az ige, hanem ahogy ezt megélte, mindvégig engedelmes lévén a keresztfának haláláig. Szóval mi ez a négy nem? Hát az egyik nem, az így szól, nem versengés, nem kiált. Mi a versengés, és mire gondol itt versengés és kiáltás alatt az ige? E, nincs megosztásra való készség benne. Nem mondja, hogy itt az igazság, és aki nem ezt követi, az csaló, hazaáruló, elpusztítandó, és el kell venni tőle mindent. Nem verseng, nincs vita. A szónak ebben az értelmében nincs öldöklő vita, inkább így mondanám. Vita van, és az jó, és lehet vitatkozni vele. De nem gázol le senkit a véleményével. Mondhatjuk, hogy időnként a proféták ilyenek voltak. Volt idő, amikor hangosan és nagy eréllyel kellett hirdetni Isten igazságát olyan megalkuvás nélkül, olyan eréllyel, hogy az embereknek nem is maradt más válaszuk erre, hogy vagy követték a profétát, vagy agyon csapták. És bizony gyakran előfordult ez is. De nem ellentmondást, nem tűrő Istennek ez a szolgája, akit azért küldött az örökké való, hogy ő róla a legtökéletesebb képet adja, ami számunkra és bizalmat ébreszen önmaga iránt. Nem verseng. Nem akar legázolni senkit sem hangjával, sem ellentmondás nem tűrő szigorú akaratával. Mi a következő nem? Az utcán nem hallatja a hangját. Nem populista. Nem tudom, mi a tapasztalatunk és véleményünk általában. Az utcán való politizálás és az élet megfelelő helyszínein való véleményalkotás, azok egymástól eltérő dolgok. Én nem mondom, hogy nem kell az utcán kiáltani. Vannak, akik hát szeretik az utcán igehirdetés alkalmával is. Nekem egy kicsit idegen, de nem tudok ebben határozott véleményt nyilvánítani. Egy biztos, az utcán való megszólítás lehet pozitív dolog olyanok között, akiket nem lehet olyan helyszínekre csalni, ahol meghittebben és emberközeli módon lehet kérdéseket megvitatni, de az utcán nem hallatja hangját, ez azt jelenti, hogy nem keresi azt a fajta népszerűséget, azt a fajta piaci hordószónok jellegű népszerűséget, ami mindig bejön. Ami mindig gyors sikerrel kecsegtet. Mikor azt mondja Jézus, hogy ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, akik szeretnek az utcán fennállva és hangosan imádkozni, hanem ehelyett menjetek be a legbelső szobába, a ház egyetlen kulcsra zárható helyiségébe, ez egyébként az éléskamra volt abban az időben, és ott mintegy elrejtőzve imádkozzatok, beszéljetek az Úrral, aki titkon néz és megfizet majd nektek. Nyilván ne legyetek populisták, és Istennek választotta, aki hozzánk jön, nem az utcán akar meggyőzni bennünket a piaci hangzavarban, hanem titkon belső kamránkban, négy szem közt, lelkünk mélyén, meghitt közösségben akar velünk életünk nagy kérdéseiről beszélni. A harmadik dolog, amit nem tesz az Úrnak ez a küldötte, a megrepett nádat nem töri el. Mire használták a nádat ebben az időben? Hát azon kívül, hogy nyilván tetőt is készítettek belőle, de most nem erre gondolok, két fontos célra használták általában a nádat. Az egyik sétabot volt a nádpálca, amivel a nehezen közlekedő ember vagy a hosszú útra induló személy könnyített a maga mozgásán. De ha egyszer megrepett a nád, akkor ki kellett dobni. Egyrészt azért, mert nád volt bőven, másrészt azért, mert feszélyes lett a nád. Baleset veszélyessé vált így, ha megrepett. Egy helyütt mondja az ige, hogy Egyiptom olyan, mint a repett nádszál, amelyre ha valaki rátámaszkodik, kilukasztja a tenyerét. És mondom, ha a nád megrepett, és elveszítette ezt a funkcióját, ezt a segítő funkcióját ki kellett dobni, el kellett tüzelni. Nem volt többé értelme. De Isten mintha olyan lenne, mint az az ember, aki nem tud életének, múltjának egyetlen darabjától se megválni, akkor se, ha az már nem használható. Ismerünk ilyen embereket, akik ugye nem használják azt a bútort, azt az eszközt, de annyi emlék köti őket hozzá, és nem is lehet ezért haragudni, hogy meghagyják akkor is, ha nem támaszkodnak rá. Milyen másik szerepe a nádnak? Nádat használták író eszköznek is. A megfelelően faragott nádtól volt az, amivel írtak, vagy lúdtól, vagy nádtól, és itt is arról volt szó, hogy ha sok írás közben rossz mozdulat alkalmával megrepett a nád, akkor folyni kezdett a tintafesték, és pacát ejtett a másoló a papíron, a hártyán, a bőrön, és akkor vakarhatta az egészet. Hát nád rengeteg volt, faragott egy új nádat magának, és eldobta a régit. De az Úrnak az íróasztalán, ha szabad így mondanom, számtalan repett nádtól van. És a sarokban sok-sok megrepett nádszál, amire nem lehet támaszkodni. De olyan kedves emlékek, olyan fontos, együtt megtett utak emléke köti őt ahhoz, hogy nem dobja ki. Kedves neki így, haszna vehetetlen állapotában is. És te vagy én az eljövendő, vagy mást várjunk, ha te nem dobod ki a haszna vehetetlen eszközöket sem, akkor nekem is van reményem, Uram. És mi a negyedik dolog? A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Annak idején is így volt, ha már a másolóknál jártunk, nem volt villany még, ugye, és a fagyú gyertya szolgáltatta este a világítást, és a másoló, hogyha sietnie kellett, a munkával kénytelen volt a gyertyafényénél is dolgozni, a végén rá ragasztotta a körmére a gyertyát, amikor már csak pislogott. De ugye egy jó másoló nyilván tartott sok-sok gyertyát, most ma Klárika volt, aki segített nekem itt az úrasztalára gyertyát kirakni, mert már a pislogó gyertyabél úgy beleszorult a gyertyatartónak a mélyében, egy késsel kivakartam azt onnan, mert nem volt szükség tovább kísérletezni vele, volt két új gyertya. Oda bedobtuk a szeméttartóba, mert mi egy kicsit tékozlóbbak és nagyvonalúbbak vagyunk, mint maga az Úr, aki ilyen személyben leli kedvét, aki nem dobja el a pislogó, a valódi fényt már nem is adó gyertya bele. Ti vagytok a világ világossága. Nem azért gyújtanak mécses gyertyát, hogy véka alá tegyék, mondja az Úr Jézus itt a hegyi beszédben ennek az evangéliumnak a tanítása szerint. De ha igazán nem képes a világító eszköz arra, amit tőle az Úr vár, azért nem veti el az Úr. És akkor térjünk rá az ötödik pozitív dologra. Ugye azt olvassuk itt, hogy az én szolgám, akiben lelkem kedvét leli, ítéletet hirdet a pogányoknak, és a 21. vers az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Szóval a négy nem, az pont arról szól, hogy legyen valakiben reménykednünk, és bízzunk valakiben, aki nem gőgös, nem vet el, akitől nem kell félni. Aki nem teszi magasra a mércét, nem szükségtelenül alacsonyra rakja, ő nem erről van szó. De sokkal nehezebb elveszni, mert megkeresi az elveszettet is, mint megtartatni. Igen, miért félünk attól, hogy elvet az Úr, és már biztos nincs kegyelem a mi számunkra. Aki akarja, vegye az ő szomjazó lelke számára az élet vizét. Aki akar feloldozást, jöjjön hozzá ahhoz, aki a megrepett nádat nem töri el, és logó gyertyabelet nem oltja ki, aki nem beszél le bennünket, nem nyom el szavaival és hatalmával, hanem gyöngéden és szeretettel fogad és meghallgat mindannyiunkat. Szóval, aki ítéletet hirdet a pogányoknak, régies kifejezés, ez arról szól, aki ami féltett és elvett igazságunkat, díjat arra viszi, aki nem hagyja a mi igazunkat sárba tiporni. Nagyon érdekes, hogy a török szövegben ez az ítélet hirdetés a krízisnek a szavával jelenik meg. A krízis, ami nem egy kilátástalan helyzetet jelent, ami nem megoldható, hanem a krízis az a forrásban lévő állapot, amiből jó és rossz eredmény is születhet. De itt most arról a valakiről van szó, aki ebben a krízisben, ebben a forrongásban egészen új valóságos igazságokat szolgáltat a mi számunkra. Az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Tehát reményt ad az ő igazságosztása. Az igazság ugye nem arról szól, hogy annak van mindig igaza, akinél az erő, a harsányság, a kegyetlenség, a gyengékkel szembeni fenyegető fellépés ereje van. A halk és szelíd szóban jelent meg Mózes számára is, az az Isten, aki kivezette az ő népét, és aki végig akarta vinni a pusztaságon megsebzett és igazságától megfosztott népét. Szóval az, aki a krízisből, az életünk megoldatlan helyzetéből, elnyomott igazságunk súlyos állapotából kivisz bennünket a méltóságra. Tehát ő nem versengés, nem kiáll, nem a megosztás, hanem a békekötés, az eszköze, nem a megsebzése, nem a gyógyítás. Aki nem az utcát akarja uralni, és ezzel fenyegetően fellépni, nem az utcát hallatja, hanem titkos, legbelsőbb zugainkban szólít meg bennünket személyesen, ki a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és mégis, ami igazságunkat diadalra viszi, felhozza a mi napunkat, békességet teremt bennünk és körülöttünk. Ilyen az a kínálat, ilyen az a személy, akit Isten számunkra elgondolt, aki őt keresi, aki a mindenható, valóságos Istennel akar találkozni, az ebben a közvetítésben, ebben a személyben, ebben a valóságos, hiteles történetben, Jézus történetben találja meg Isten szándékait. Ezért bátorítunk ma is mindenkit. Jöjjetek az Úrhoz, békéljetek meg általa az Atyával, és béküljetek meg önmagatokkal rajta keresztül. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hogy te elküldted a szolgádat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő példát mutatott nekünk abban, hogy szelíd és alázatos szívű, ami reménységünk az te benned lehet, Úrunk. Köszönjük, hogy te a megrepett nádat nem töröd el, a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Köszönjük, hogy benned reménykedheti minden körülmények között. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, amikor megfáradtnak, megterheltnek érezzük magunkat, de jöhetünk hozzád, ami örömeinkkel is. Köszönjük, hogy neked gondod van rá minden körülmények között. Add a te áldásodat nekünk az előttünk álló héten, és ott tudjuk képviselni azt, amit a te ígédből most is hallhattunk, tanultunk, hogy te szelíd és alázatos szívű vagy, és te szolgálni jöttél, és azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva a hármas dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket, az ötödik verset majd a hirdetések és az áldás után záróért.